Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva magasztaljuk a mi Istenünket, énekeljük az első Zsoltárunk első versét. Az első Zsoltár első versét fogjuk énekelni, amely így kezdődik: aki nem jár hitlenek tanácsán. Helyünket elfoglalva, azt az éneket fogjuk most énekelni, mind a négy versével, amit sikerült begyakorolni, megtanulni. Van, akinek ismerős volt az már régebb óta, amit lapon osztottak ki a presbiter testvérek, és itt az istentisztelet elején gyakoroltunk, tehát ezt fogjuk most énekelni orgona kísérettel. Szép ének, úgy tűnik, hogy ismerés a gyülekezet. Folytassuk istentiszteletünket a 342. dicséretünkkel, visszatérve az énekeskönyvünkhöz. 342. dicséretünket keressük meg, annak az első öt versét énekeljük. 342. dicséretünk első versei kezdődik: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. 46. úrnapjának kérdéseit és feleleteit, a 120. és 121. kérdést és feleletet, majd pedig figyeljünk Isten igéire, amint szól hozzánk Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott leveléből, az 5. fejezetből. Mindezeket Krisán József, az egyházközség gondnoka olvassa.
A Heidelbergi K.T. 46. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom. 120. kérdés. Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítjuk: mi atyánk? Azért, hogy mindjárt imádságunk kezdetén Isten iránti gyermeki félelem és bizalom ébredjen bennünk. És imádkozásunk fundamentuma, mert Isten Krisztus által atyánká lett, és amit tőle hittel kérünk, sokkal inkább megadja nekünk, mint szüleink, akik nem tagadják meg tőlünk a földi jókat. 121. kérdés és felelet. Miért teszi hozzá, aki a mennyekben vagy? Azért, hogy Isten mennyei felségéről semmi földi dolgot ne gondoljunk, és minden testi-lelki szükségünk kielégítését az ő mindenhatóságától várjuk. Olvasom Istennek szent igéjét, amint írva van Pál apostol rómabeliekhez írt levelének 5. fejezetében, ott is az első 21 versben, eképpen. Mivel tehát hitáltal igazultunk meg, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Általa szabadultunk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekszünk az Isten dicsőségének reménységével. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a szenvedéseinkkel is, tudva, hogy a szenvedés álhatatosságot munkál, az álhatatosság pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. Mert Krisztus, amikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért. Hiszen az igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Miután most már megigazultunk az ő vére által, még sokkal inkább megmenekülünk a haragtól ő általa. Mert ha akkor, amikor az ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, mennyivel inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is Istennel a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Azért, ahogyan egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Mert a törvény előtt is volt bűn a világon, a bűnt azonban nem lehet felróni, ha nincs törvény. A halál mégis úrrá lett Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az eljövendőknek előképe. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha annak az egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelmi ajándéka az egy ember Jézus Krisztus kegyelméből még bőségesebben kiárad sokakra. És az ajándék nem olyan, mint az egy ember bűnének az eredménye, ahol az ítélet egy eset alapján kárhoztat, hanem a kegyelmi ajándék sok bűnből vezet megigazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek. Amint tehát egynek a bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, úgy egynek az igazsága által minden emberre elhat az élet megigazítása. Mert amint egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, úgy egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben árad a kegyelem. Hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által, az örök életre, a mi Úrunk Jézus által. Amen.
Isten áldása legyen szent igének hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Most jártek, emeljük fel szívünket Istenhez, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a szent lehetőségért, hogy adtad a Krisztust, és lehet vasárnapunk, mert ő meghalt és feltámadott értünk. Köszönjük, hogy elcsendesíted a mi háborgó lelkünket azzal, hogy mi is vasárnapot ünnepelhetünk. Együtt lehetünk, és hálát adhatunk a te jóságodért, hogy mi is meghalhatunk együtt a Krisztussal, és feltámadhatunk egy új életre, és úgy tekintesz ránk, mint igaz emberekre, minden bűnünk és nyomorúságunk ellenére is. Köszönjük, így jöhetünk hozzád. Megnyitottál előttünk egy új ajtót, amely a te országodba vezet. Kérünk, segíts, hogy mindaz, ami ebben a világban vonz magához, és le akar téríteni a helyes útról, azt hátra tudjuk hagyni, attól el tudjunk fordulni, és odaforduljunk te hozzád, és elfogadjuk a te csodálatos kegyelmedet, hittel megragadva azt. Így kérünk, te gyógyítsd a mi testünk, lelkünk sebeit, te szólj hozzánk a te ígéddel, te biztass és bátoríts, mert szükségünk van a te szent lelkedre. Amen. Ige hirdetése készülve énekeljük a 370. dicséretünknek az első versét. Ez alatt az ének alatt a gyermekek, akik gyermekisten tiszteletre jöttek, kimehetnek tanácsterembe, illetve az altemplomba. Mi pedig énekeljük a 370. dicséretünknek az első versét. A 370. dicséretünk első verseig kezdődik: Jövel Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Figyeljünk Isten igére, amint szól hozzánk Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott leveléből, most a 3. fejezetből, annak is a 24. verséből eképpen. És az ő kegyelméből ingyen igazulnak meg a Krisztus Jézusban való váltság által. Szeretett testvéreim az Úrban! Előre haladva az üdvösség útján, ha az ember már tisztában van azzal, hogy őt az Isten kiválasztotta, ha hallotta az Úr megszólító szavát, és elhívta őt az Úr, és szolgálatba állította, akkor tisztában van azzal is, hogy megigazult. És ebből adódik néhány kérdés, hogy hogyan tudja azokat a bűnöket, amit korábban elkövetett, valahogy eltüntetni, kiengesztelni az Istent ezzel kapcsolatban. Hogyan lesz képes az ember arra, hogy jóvá tegye a saját bűneit, hogy az Isten előtt igaz lehessen és igazként tűnjön fel, vagy csak egyáltalán meg nem történté tenni azt, ami megtörtént? Miképpen igazulhat meg az ember Isten előtt? És ha részem van az Isten igazságában, akkor az mit jelent az én számomra? És akkor hogyan élhetek én? Miben van a különbség egy keresztény ember, aki megigazult, és igaz emberként jár ezen a földön, és azok között, akiknek nincs Istentől kapott igazsága? Van-e egyáltalán különbség? Hiszen olvassuk a Szentírásban is többször, hogy igaz ember volt. Olvassuk Noéról, olvassuk Énokról, olvassuk Ábrahámról, olvassuk ezekről az ószövetségi szentekről, olvassuk Józsefről, ez már az új szövetség. Olyan dolgok ezek, amelyek valamilyen szinten megkülönböztetik őket a környezetüktől. De ez látszik a külső szemlélő számára is, vagy ez csak az Isten ismeri ezt a különbséget? Ez csak az örökké valóság szempontjából látszik. Az apostol a római levélben, amikor a megigazulásról beszél, a kiinduló pont ebben az ügyben az ő számára az, amit olvasunk a 3. fejezetnek a 23. versében, mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Alapvetően a világban élő embernek ez az osztály része. Elvétette azt, amiért az Isten megteremtette őt. Vétekben van. Nem tud abba az irányba haladni, amiért egyáltalán a létezése megokolást kap, és amiért az Isten őt erre a világra teremtette. Hiszen mindannyiunkat az Isten céllal és okkal teremtett meg. Aki elvéti ezt a célt, az vétkezik. Mindnyájan vétkeztek, mondja az apostol. És ráismerünk az ószövetségi idézetre, senkit sem tesz jót, egyetlen ember sem. Mindenki vétkezik. A kérdés az, hogy ezzel tisztában van-e az ember? És egyáltalán tudatában van-e annak, hogy ő vétkezett? Mert aki nem ismeri az Istent, az sem tudja, hogy az Isten teremtette őt. És azzal sincs tisztában, hogy akkor az Isten milyen céllal teremtette őt. Hogy az Istennel való közösségre alkotott bennünket a mi Urunk. És aki ebből a közösségből kivonja magát, az eleve elvétette az ő életének küldetését. És aki visszatalál ebbe a közösségbe, az találja meg Krisztusban mindazt, ami helyrehozza ezt. Erről szól a megigazulás. Erről szól az, hogy az Isten visszavezet bennünket a vele való közösségbe. És ebben az igeversben, amit hallhattunk a 3. fejezet 24. versében szépen, részletesen, mindent leír az apostol, amire szüksége van az embernek, hogy megértse és felfogja a megigazulásnak a titkát. Mondhatjuk azt, hogy na hát ez az, amiről ha valamit tudunk, akkor igen, ezt ismerjük. Hiszen mindannyian, akik itt vagyunk a templomban, valamilyen szinten tudjuk, hogy igen, a hitünk által elfogadjuk azt a kegyelmet, amit Krisztus megszerzett nekünk ott a kereszten, és innentől kezdve igaz embernek számít bennünket az Úr, és nem emlékezik a bűneinkre, hanem úgy tekint ránk, mint Krisztusra, mert Krisztusban új teremtések vagyunk. Úgy sokszor elmondjuk és ismerjük valamilyen szinten. De mit mond az apostol? Azzal kezdi, hogy az ő kegyelméből. Nem a hittel kezdi. Sőt, ebben a versben, ha megfigyeljük, nem is szerepel a hit. A kegyelemmel kezdi. A kezdeményező ebben a kérdésben nem az ember. Mert már elege van abból, hogy olyan távol van az Istentől, és nélkülözi az Úr társaságát, és szeretne visszatérni. Hanem az Isten az, akinek hiányzik az ő teremtménye, az, akit szeret. És megszánja az embert, és utána megy, és megkeresi, és visszahozza. És ha ehhez egy példázatot akarunk tenni, akkor ismerjük nagyon jól. Annak a báránynak, annak az eltévedt juhnak a példázatát. Hátrahagyva a 99-et elmegy és megkeresi a századikat. Így talált meg téged is. Így talált meg engem is az Úr. Mindannyiunkat így talált meg, és így vezetett vissza. Mert fontosak vagyunk neki. Mert az ő szeretete, az ő féltő szeretete a mi életünkbe is kiárad. Mert hiányoztál számára, és megkeresett téged, és utánad ment. És éppen ezért, amikor megigazulásról beszélünk, és ezzel kapcsolatban a kegyelemről, akkor érdemes helyre tenni, hogy na ez az, amiben nincs semmilyen szerepe az embernek. És elkezdjük sorolni sem a mi érdemeinknek, sem a mi erényeinknek. És tudjuk sorolni és ragozni, hogy emberi erőlködésnek és igyekezetnek, jó szándéknak és cselekedetnek, és legyen az bármi, amiről azt gondolja az ember, hogy csak úgy tekint ránk az Isten, és azért vagyunk mi különbek másoknál, és válasz ki és igazít meg, mert valamit csak talált bennünk az Úr. És el kell szomorítanom azt, aki így gondolkozik. Mert azt mondja az ige, hogy semmivel nem vagy különb a másiknál. Te is ugyanúgy kárhozatot és halált érdemelsz. Mindannyian. Az Úr mégis kiválasztott téged és megigazít. Az ő kegyelme megtalált téged minden érdem nélkül. Megtalált bennünket és megszólított. És eljuttat odáig, hogy megajándékoz az ő igazságával. A kegyelem kiárad a mi életünkben. És hogy ezt nyomatékosítsa, oda teszi mellé az Úr, ingyen. Nem tudsz érte semmivel fizetni. Sem előre, sem utólag. Nem tudsz semmit hozzátenni ehhez a kegyelemhez. Ez a kegyelem egyszer csak betör az életedbe, és átformál téged. És ha azt érzed, hogy valahogy megromlott a kapcsolatod az Istennel, valahol itt keresd. Valami ott romlott meg. Elfeledkeztél az ő csodálatos kegyelméről. Valamit hozzá akartál tenni. Valamit te akartál véghez vinni. Valamit embereknek tulajdonítottál, ami az Istené. Elvetted az ő dicsőségét. És ez nagyon veszélyes dolog. Mert az Úr nagyon szigorúan elmondja, hogy dicsőségemet másnak nem adom. Ez félelmetes dolog. Nem lehet az Isten büntetlenül káromolni, és büntetlenül elvenni azt, ami az övé. Hegyaljai szüret. Esik az eső, rossz szüret van. Egyik gazda az öklét rázva mondja azt, megátkozva az Istent, hogy elveszi azt, amiért egész évben dolgoztam. Következő év, csodálatos szüret, süt a nap, mindenki boldog és mindenki örül. Ez a gazda is, de nem tud sokáig örülni. Mert a szekérről valahogy elszabadulnak a hordók és agyonnyomják. Az Isten nem felejti el amit az ember számon kér rajta. Nem tehetjük meg, hogy mi perlünk az Istennel, és szembefordulunk vele. Hogy mi akarjuk megmondani, hogy az Istennek mit kell tennie. Nagyon jól tudja, hogyan árassza ki az ő kegyelmét a mi életünkbe is. Hogy hogyan ajándékozzon meg bennünket. És veszélyes dolog, mert minél gazdagabb az ember, és ez most nem csak anyagilag értendő, hanem lelkileg is, annál inkább felfuvalkodik. Pál apostol ezt tapasztalta Korintoszban. Olyan gazdagok vagytok. Hát nálam is jobban szóltok nyelveken, és sorolja, hogy micsoda gazdaságban van részetek. Milyen lelki ajándékkal ajándékozott meg titeket az Úr. És utána elmondja azt is, hogy úgy szégyellek benneteket. Olyan bűnök vannak köztetek, ami a világban nem létezik. Hát hogy jutottatok idáig? Hogy tudtok így felfuvalkodni? Pedig az Úr annyira megáldott titeket. És sokszor így vagyunk mi is. Minél jobban megy, annál inkább eltávolodunk tőle. És ezért kell a kegyelemnek ezt a részét minél jobban megragadni és megérteni. És megbecsülni. Ingyen kegyelemből. És folytatja az Úr, igazulnak meg. Az ő igéjében azt mondja a mi számunkra, és teszi érthetővé, az apostol által, hogy a megigazulás, azt a kifejezést használja az apostol, amit gyakorlatilag a korabeli jogi nyelvből vesz át, hogy a bíróságok használják ezt. Amikor valakinek igazat adnak, és a peres ügyben megnyeri az ügyét, igazat szolgáltatnak neki, és ezt a kifejezést használja a mennyei bíróságban is. Amikor odafönt az Úr, melléd áll, és igaznak nyilvánít téged, és a te ügyedben igazat ad neked. Ez az, amiért a Zsoltáros imádkozik. Hogy jöjj, Uram, ez az, amit vár Jób is, jelenj meg, és mutasd meg, állj az én ügyem mellé, és szolgáltass nekem igazságot. Mutasd meg, hogy én igaz ember vagyok. Hogy nem loptam, nem csaltam, és nem hazudtam. Tudjuk, hogy mindet elkövettük, és az Úr mégis azt mondja, hogy úgy tekintek rád, mintha nem tetted volna meg. Igaznak nyilvánít bennünket, elvéve minden bűnünket, és fölkarolja a mi ügyünket. Miért is? Vagy sokkal helyesebb úgy a kérdés, hogy kiért is? Ugye Jézus Krisztusért, ezzel folytatja. Nem mi érettünk, nem azért, mert valakinek valakije vagyunk, nem azért, mert mellénk állt valaki, vagy közben járt érettünk. Egyedül Jézus Krisztusért, ő érette, karolt fel bennünket, és ajándékozott meg az ő igazságával. És nincs semmilyen más lehetőség az embernek, hogy ezt a kegyelmet megragadja, hogy ebben az igazságban része lehessen, mert Krisztus áll oda melléd a te mennyei peredben, és vállal érted kezességet, mert fölvitte a bűneidet a keresztfára, és innentől kezdve elvette minden vétkedet. És igaz ember lehetsz most már. És ez visszaköszön ebben a kifejezésben az Ószövetségnek a kifejezése, a tzaddik, az igaz ember, aki az Isten előtt is igaz, nem csak az emberek előtt. Ennél több nem kell az embernek. Mert becsaphatjuk saját magunkat, meg a másik embert, de az Istent soha. És most az Isten áll oda melléd, és azt mondja, nem emlékezem többé vétkeidre. Elvettem azokat. Elmehetsz szabadon, mert igaz ember vagy. De hogy jobban megértsük, még hozzátesi az apostol, a Jézus Krisztusban való váltság által, ő kifizette a váltságdíjat értünk. Szó szerint ez szerepel itt. Amikor egy rabszolgát kivásárolnak, kifizetve az adósságát, megvéve ő, ő kifizette minden adósságunkat, és letette értünk azt, amivel tartoztunk. Kiváltott, megváltott bennünket, megszabadított a bűn rabságából. Ez tehát a megigazulás. Igaz emberként pedig új lehetőségek tárulnak ki előttünk. És ezt össze akarjuk foglalni, akkor érdemes odafigyelni az 1545. évi erdődi első zsinatnak a hitvallásában ezt olvassuk. Valljuk, hogy a megigazulás és a bűnök bocsánat, amely a Szentlélek ajándékával és az örök életbe fogadással van egybekötve, ingyen adatik az Isten kegyelmét hittel fogadó embernek a Krisztus érdeméért. Mit jelent ez? Azt jelenti, amit ismerünk a Szentírásból, és azt foglalja össze, amit vallunk mindannyian. Az, akinek megbocsátottak a bűnei, az, aki igaz emberként tud elmenni a mennyei bíróságtól, és aki most már hittel úgy tekint a jövőbe, hogy az Isten megbocsátott neki, az megkapja a Szentlélek ajándékát. Úrnak tudja Jézus Krisztust vallani. És onnantól kezdve Jézus Krisztus testének tagja, ő él mi bennünk, és mi élünk ő benne. És közösségünk van az Atyával. És innentől kezdve szabad utunk van ő hozzá. Helyünk van az ő országában. Befogad bennünket. Ez a belépő. Ahogy járjuk végig, az üdvösség útját látjuk. A megigazulás nagyon is szükséges ahhoz, hogy az Isten igaznak nyilvánítson bennünket, mert így nyílik meg előttünk a lehetőség. Az Isten ugyanis nem vállal közösséget a bűnnel. Szereti a bűnös embert. De ahhoz, hogy közösséget vállaljon velünk, meg kell szabadítania bennünket a bűntől. És ha elvette a mi bűneinket, és igaznak nyilvánított, az ő szent lelkével csak utána tud velünk közösséget vállalni, és tudja elhozni számunkra a Krisztus uralmát. Ha azt gondolod, hogy a te bűneidben élve neked közösséged lehet Krisztussal, és te Úrnak vallhatod őt, és az ő szent lelke jelen van az életedben, akkor nagyon téved. Vágyakozhatsz arra, hogy Krisztus a te urad legyen, de soha nem lesz az. Ha nem tudsz a te bűneidtől szabadulni, akkor soha nem lesz közösséged a Szentlélekkel. És erőlködhetsz, hogy megértsd az ő igéjét, és fordulhatsz a tudományokhoz, és tanulhatsz éjjel és nappal, és nem fogsz közelebb jutni. És hiába erőlködsz és próbálkozol, hogy mások segítsenek neked, és valamit megmondjanak, mit jelent az Isten igéjében ez vagy az, és mit kell neked cselekedni, nem fogod érteni. Ez csak az Isten szent lelke adhatja meg neked. De amíg a bűneidben élsz, nem tud veled közösséget vállalni. Szükségünk van tehát erre a megigazulásra. Szükségünk van Istennek erre a csodálatos ajándékára. És még egy figyelmeztetés. Érdemes odafigyelni arra, hogyha így módon értjük és látjuk a megigazulásnak a lényegét, akkor azt is értjük és azt is tudjuk, hogy na miért nem dicsekszik a keresztény ember az ő igazságával. Mert úgy kapta. Mert kegyelemből van. És éppen ezért látja azt is, és tudja nagyon jól, nem az ő hitéért kapta, hanem úgy szerepel ez ezekben az összefüggésekben, hogy hit által. A hit az egy eszköz, amelyet az Úr azért ad, hogy az ő kegyelmét el tudjuk fogadni. Fontos eszköz. Nem szabad lebecsülni. De túlértékelnünk sem szabad. Nem a hitünkért igazít meg bennünket az Úr. Kegyelemből, hit által. A hit egy eszköz. És ez sem adhat okot a dicsekedésre. És ez sem oka annak, hogy az ember dicsekedjen, hogy neki hite van, és különnek tartsa magát a másiknál. Éppen ellenkezőleg alázatra tanít bennünket, ezáltal is az Úr. Mert Krisztus megfizetett nekünk, és új élettel ajándékozott meg. Az ő kereszt haláláért kapjuk mindezt. Elég drágán fizetett. Neki sokba került. De mi ehhez semmit nem tudunk hozzátenni. És nyomatékossá teszi a mi életünkben is azt, hogy attól, hogy ő megigazított bennünket, és igaznak nyilvánít, az nem jelenti azt, hogy bűntelenek lettünk. Luther Márton így foglalja ezt össze, és így olvassuk ezt több helyen is. Egyszerre igaz, és egyszerre bűnös ember. Továbbra is ezek vagyunk, amíg célba nem érünk. Tehát továbbra is szükségünk van az Isten csodálatos kegyelmére, hogy ő igaznak nyilvánítson bennünket az ezután elkövetendő bűneink alól. Hogy megszabadítson bennünket, és megújítsa az ő kegyelmét rajtunk. És még inkább alázatossá tesz, hogy soha ne dicsekedjünk, hanem el tudjuk fogadni. Mert továbbra is csak egy kegyelmet talált bűnösök vagyunk. És bizonyságot tehetünk az Úrról, aki megszabadított bennünket a mi bűneinktől. Elmondva a többi bűnösnek, aki még nincs itt a templomban és keresi a helyét, mint a koldus a másik koldusnak, hogy hol lehet kenyeret találni. Hol talál az ember kegyelmet? Hol tud a bűneitől megszabadulni? Hogy hirdessük az evangéliumot, és tovább adjuk, hogy hol talál az ember olyan Istent, aki igaznak nyilvánítja őt minden bűne ellenére. Így tudjunk élni Istennek ezzel a csodálatos ajándékával. Ma és életünk minden idejében. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító üzenetére, énekeljük a 178. dicséretünket. A 178. dicséretünket fogjuk énekelni, amely így kezdődik: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálát adunk neked ezért a csodálatos ajándékért, hogy Nem azon kell rágódnunk és meditálnunk, hogy mennyire vagyunk bűnösek, vajon több bűnünk van-e, mint amennyi megbocsátható, vagy kevesebb, hanem bátran jöhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk, mert te elveszed, mert te megszabadítasz, mert te megújítod a te kegyelmed, és eltörlöd minden vétkünket, és megigazítod a mi életünket. Köszönjük, hogy a Krisztus igazságában nekünk is részünk lehet. Áldunk és magasztalunk téged azért, Urunk, hogy most már közösségünk lehet veled, hogy a te szent lelked áradhat a mi életünkben, és olyan dolgokat tehetünk, amire ember nem képes, éppen te általad. Közösségünk lehet veled, és elfogadhatjuk Úrként a te akaratodat, és cselekedni képesek leszünk mindazt, amit te vársz tőlünk. Így kérünk, Istenünk, újítsd meg a te kegyelmedet rajtunk nap, mint nap, mert szükségünk van rá. Te látod minden nyomorúságunkat, és azt érezzük, hogy mintha bűneinek a büntetése lenne rajtunk, de tudjuk és valljuk, te elvetted a mi bűneinket minden büntetésével együtt. Ezért kérünk, te gyógyítsd a mi életünk sebeit. Te vedd el betegségeinket, te vedd el szomorúságunkat, bánatunkat, te vedd el kételjeinket és félelmeinket, és újítsd meg rajtunk a te kegyelmed, hogy megtapasztaljuk. Nincs más út, nincs más lehetőség, nincs más kegyelem, és csak is az, amit Jézus Krisztus hozott el erre a világra. És ne engedd, hogy idegen erők és megtévesztő hatalmak magukkal ragadjanak bennünket. Segíts, hogy hozzád ragaszkodjunk, és átadjuk egész életünket neked, és képesek legyünk a te dicsőségedre élni. Így kérünk, Urunk, segíts, hogy amikor kitárjuk előtted a mi szívünket, és eléd hozzuk a mi szeretteinket is, meg életünk dolgait, akkor megértsük, te Krisztusért hallgatsz meg bennünket. Így könyörgünk. Adj nekünk őszinte bűnbánatot, és segíts, hogy előtted úgy könyörögjünk, mint kegyelmet nyert bűnösök. Kérünk, hallgass meg a mi csendben elmondott könyörgésünket. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Fogadjuk Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak is megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, néki legyen dicsőség, mint most, mint örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Szerdán temettük Szenicei Géza Zoltán, 84 éves testvérünket, pénteken kísértük utolsó útjára, Kovács Istvánné született Kádár, Márta Magdolna, 100 éves testvérünket, Isten adjon vigasztalást gyászoló testvéreinknek. Állandó alkalmainkat hirdetem, hogy 10 órától van vasárnap istentiszteletünk, párhuzamosan gyermekistentiszteletekkel a hónap első vasárnapján van lehetőség keresztelőre. Hónap második vasárnapja, mint ahogy most is, új ének tanulására van lehetőség. A hónap harmadik vasárnapján szeretett vendégségünk van, lesz a jövő héten is, jövő vasárnap a báb csoport mutatkozik majd be. Az utolsó vasárnapján a hónapnak pedig urvacsorai közösségünk van. Kóruspróba 8 órától kezdődik vasárnaponként, 9:30-tól pedig ima közösség van. Hétköznapi alkalmakat hirdetem, a női imaóra hétfőn 15 órától, keddenként 2 hetente 18 órától a Bibliát eredeti nyelven tanulmányozó Biblia csoport, 19 órától pedig bibliai kérdések és válaszok van legközelebb november 18-án. Bápróba szerdán, és ha jól tudom, akkor lesz pénteken is 9:30-től, babakör 10:30-től lesz, Biblia óra csütörtökön 18 órától, ahol folytatódik az Efézusi levél, azt tanulmányozzuk és olvassuk. Úgy volt, hogy a mai istentiszteletre érkeznek a Károli Gáspár Református Egyetem teológusai, egy kérdőívet osztottak volna ki Lassú Gábor tanárónak a vezetésével, nem értek ide, sőt telefonáltak, hogy nem jönnek, hanem majd csütörtökön jönnek, és nem kérdőív lesz, hanem beszélgetés, interjú, tehát egy interaktívabb formája ennek a dolognak. Ez egy szemináriumi téma, 3-4 teológus jön majd, és én biztatok mindenkit, akit valamilyen szinten lelkileg is motivál, és felelősséget érez a gyülekezetnek a missziójáért, hogy hogyan tudjuk behívni azokat, akik még nincsenek itt, és hogyan tudjuk itt tartani azokat, akik itt vannak, ilyesmi témában szeretnének beszélgetni, a gyülekezetnek a saját tapasztalatáról és elképzeléseiről. Tehát csütörtökön a Biblia óra után van erre lehetőség. Biztatok mindenkit, hogy jöjjünk, beszéljünk együtt a gyülekezet missziójáról. Gondolatébresztőnek itt lesznek a teológusok is, ne zavarjanak ők bennünket, hanem fogadjuk az ő segítségüket alázatos szívvel. Pénteken 18 órától ifjúsági óra a Prédikátor könyvéről, illetve nem is a Prédikátor könyve, ezt veszik most a fiatalok, de bizonyságtétel lesz, Kerekes Péter testvérünknek a bizonyságtétele, mindjárt őt be is mutatjuk a gyülekezetnek. Családos alkalom a hónap második szombatján 11 órától, legközelebb december 13-án az Evangéliumot minden otthonba alapítvány. Ha jól tudom, akkor ők jönnek jövő szombaton is 10 órától, és folytatják a szolgálatot, és be lehet kapcsolódni hozzájuk. Kérném akkor az új hitoktatókat ide az úrasztalához, én is lejövök, jó? Hogy hadd mutassuk be itt a testvéreknek őket, Kerekes Péter és Dragány György testvérünket kérném ide az úrasztalához. Tehát, hogyha találkozunk velük az utcán, vagy látjuk azt, hogy megy az iskolába, mennek az óvodába, és esetleg oda jár a gyermekünk, akkor tudjuk, ismerjük fel. Tehát, ugye Vasi Bolya elköszönt a mi gyülekezetünktől, nem hitoktat itt tovább a gyülekezetben, úgyhogy az ő helyét vette át, akkor főállásban, kezdjük akkor ezzel az oldalon, hogy helyet cseréltetek ilyen tisztelettudóan, tehát Kerekes Péter, aki főállásban hitoktat, aki az órák nagy részét viszi, ő vette át, és akkor elmondod, melyik iskolákban vagy te, tehát a Darusba, ugye a Feálba.
Bókaiban, a Kondorban.
Kondorban,
és két óvodában.
És két óvodában is. Tehát ott a hittanórákat ő tartja. A gyermekek megszerették őt szerintem. Hát ezt a nagy élményt azért mondjuk el, hogy hárman jelezték, hogy kiiratkoznak az egyik csoportból, és akkor sikerült megkérdezni, hogy és ki szeretne beiratkozni, és 8-an tették fel a kezüket, úgyhogy a 3 gyerek helyére 8 állt oda, úgyhogy vannak ilyen élmények, úgyhogy úgy tűnik, hogy a cserélődik is a társaság, ez fakultatív hittan, ott ezek könnyebben mennek, mint a kötelezően választható hit és erkölcstannál. Dragány György testvérünk, ő lelkipásztor egyébként, alapvégzettségét tekintve, nekem a nővére még kelt, járt ő egy évfolyamon 2-vel talán fölöttem, azt hiszem Debrecenbe, és ott végzett, ő ott szerzett teológus és lelkipásztori diplomát. Utána az életútja eléggé érdekesen alakult. Itt Pesszent Lőrincen úgy ismerik őt, mint aki a nevelési tanácsadóban dolgozik már. Hány éve?
Most már 17 éve.
17 éve. Tehát itthon van ő gyakorlatilag a kerületben, és most hitoktatásban is aktivizálódik 8 órával, ugye? Tehát 8 csoportod van. Tehát az ötvös iskolában ő viszi a kötelező és a fakultatív órákat is, és a Csontváriban van még neki órája a hittanórákat az iskolát tekintve, és óvodákban van még jelen, tehát 3 óvodát visz ő közöttünk. Isten áldását kérjük az ő szolgálatukra, és neki is vannak hasonló tapasztalatai. Tehát gyakorlatilag a Csontvárit szinte újra kell szervezni, tehát annyira ellehetetlenülzött a helyzet, de mintha nulláról indulnánk, úgy szerveződik ez most újra, és úgy tűnik, hogy van remény ott is, hogy legyenek hittanosok, és a gyerekek református hittanra tudjanak újra járni. Tehát Isten áldását kérjük mindkettőtökre, és akkor fogadja szeretettel a gyülekezet őket, ismerjük meg, hogyha az utcán találkozunk velük, és a segítséget kérnek, akkor segítsük az ő munkájukat. Köszönöm szépen! Adventi koszorú készítés és vásár lesz a téren, betlehemes szereposztás is ugyanekkor lesz november 29-én, szombaton 14 órától. Adventi evangelizációs hét lesz december 1-től december 6-áig, hétfőtől szombatig, 6:30-tól Futó Zoltán Sarkad újteleki lelkipásztor szolgál közöttünk. Nemrég említett nővéremnek, az egyik nővéremnek a férje Futó Zoltán, ő szolgál ott Sarkad újteleken, a Zsinat missziói osztályának az egyik tagja. A Doknányi Zeneiskolának az adventi koncertje december 14-én 16 órától lesz itt a templomunkban. Karácsony másnapján érkezik hozzánk, tehát december 26-án, éppen istentisztelet időben száll le a repülőgépe, egy 15 fős tinédzserekből álló missziós csoport, 3 hétre jönnek a mi gyülekezetünkbe, Ausztráliából érkeznek, tehát nem tévedés a kenguruk és egyebeknek, koaláknak a földjéről, tehát Teen Mission, ez a missziós szervezetnek a neve, akikkel ők ide érkeznek. Ők itt dolgozni, egy iskolákba bemenni, és egy kicsit bekapcsolódni a gyülekezet missziójába, ezért érkeznek hozzánk. Bibliaolvasó kalauz, képes Calvin kalendárium és egyebeket még ma lehet jelentkezni, jelezni. Kedden szeretné Panyik Tóth Lajos testvérünk elhozni mindezeket a Calvin kiadótól. Úgyhogy ha bárkinek van kérése egyéb ügyben is a Calvin kiadótól, akkor azt most lehet jelezni. Az eddigi jelzésektől, ami a lapon szerepelt és föl lehetett iratkozni, azt kérte, hogy hirdessem azt is, hogy evangélikus útmutatót is lehet tőle kérni, tehát hogy azt is hoz kérésre, tehát Panyik Tóth Lajosnál mindezeket lehet jelezni még a mai nap folyamán, mert ugye holnap után kedden ő ezt szeretné elhozni. Tehát így kérjük akkor a testvéreket, hogy ezt jelezzék. A presbiteri gyűlés lesz most az istentisztelet után, mint az ismeretes, és ezt többször elmondtuk, a választások éve van, nem csak a világban, ugye, hanem az egyházban is. Püspököt, esperest és különböző tisztségviselőket kell választani. Itt közvetett módon történik, tehát a gyülekezetek szintjén a presbitériumok választják ezeket a tisztségviselőket, illetve adják le szavazatukat. Ezt kell megtennie a presbitériumnak is. Ha ne csúszunk ki az időből, és november végéig beérkezzen a szavazat, ezért most istentisztelet után kérem a presbiter testvéreket, hogy maradjunk együtt. Továbbá legátus meghívásának a lehetőségéről tárgyalunk majd még, és felújítási munkálatokról. A meghívón csak a kazán felújítás szerepel, de azóta fejlemények vannak a gyülekezetnek is. Hadd hirdessem, hogy úgy tűnik, hogy az egyházmegye a tartalék alapból 1,5 millió forinttal tudja segíteni a gyülekezetünket, tehát a parókia beázását és a templom fűtésének, tehát ugye az égő fejet kell cserélni a kazánba, ami 500,000 forintba kerül, tehát ehhez az egyházmegye rendkívüli segélytámogatást tud adni 1,5 millió forint összegben. Úgyhogy erről is tárgyalnia kell a presbitériumnak. Így kérem, hogy hordozzuk mindezeket imádságban. Isten legyen a gyülekezet őriző pásztora. Végezetül énekeljük a 295. dicséretünket. A 295. dicséretünket fogjuk énekelni, amelynek első versei kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel.